Azt el kell kerülni, hogy Európa egy olyan önálló védelmi képességet fejleszten ki, ami például nem szinkronizál a NATO-val. Hiszen a NATO-ban nem kell kiemszolni, hogy kétszer fizessünk ugyanazért.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával, én Benyó Rita vagyok, szia Zoli. És hát megkezdődött az élesebb párbeszéd, gondolkodás arról, hogy milyen védelmi politika és milyen védelmi költségvetés kellene az Európai Uniónak. Ugye több irányból is nyomás alatt van az Európai Unió, egyrészt az orosz-ukrán háború miatt már évek óta, de másrészt most már Trump amerikai elnök miatt is, aki elég nyomatékosan jelezte saját maga is és a külügyminisztere által is, hogy tarthatatlan, hogy az Európai Unió gyakorlatilag Amerikára és a NATO-ra támaszkodik csak védelemben. Mi a gondolkodás iránya most az Európai Unióban? Mitől más ez, mint amiről évtizedek óta hallunk, beszélnek?
Igen, azt hiszem, az utolsó mondatodban kapaszkodnék bele, mert nagyon fontos, hogy most megértsük, hogy mi történik most Európai Unió szinten, egy kicsit visszatekintsünk. Nem először kerül napirendre az Európai Unióban, hogy közös európai, önálló európai védelmet kell építeni. Rengeteg próbálkozás volt a 30 év óta, amióta, közel 30 év óta, amióta Brüsszelben vagyok, én számos nekifutást láttam, és egyikből sem lett semmi igazából. Hogyha nagyon össze akarjuk foglalni, voltak kisebb lépések, előrelépések, de tulajdonképpen nem történt semmi. Miért nem történt? Azért nem történt semmi, mert nem volt meg a politikai akarat, nem volt meg az a kényszer, az a külső és a belső kényszer, ami az Európai Unió tényleg erre az útra terelte volna. Amikor arról beszélünk, ugye, hogy külső kényszerek hiányoztak, egyrészt az európai Európa nagyon sokáig élvezte, most nem feltétlenül egyébként a régi szocialista táborhoz tartozó országokra gondolok, sokáig élvezte azt a békeosztalékot, ami abból fakadt, hogy az Egyesült Államok egy védőelnyőt, katonai védőelnyőt borított a NATO-n keresztül az európaiakra. Ez a békeosztalék lehetővé tette az európaiak számára, hogy ezt a pénzt, amit egyébként védelmi célokra fordítanák, megspórolják, és inkább szociális és más intézkedésekre fordítsák. Ennek ugye most Trump oldaláról úgy néz ki, hogy ezt a pillért kiütötték, hiszen nem lehet tovább ebben bízni, hogy az Egyesült Államok kitartóan és a régi módon fogja Európát megvédelmezni a biztonságpolitikai kihívásoktól. A másik szél, új szél, kelet irányból fúj, és nagyon erős, ugye ezt pedig Putyin fújja, ezt a szelet, és ez gyakorlatilag az új orosz imperializmusnak az újjáéledése, ami az egész európai biztonsági architektúrát felborította Ukrajna megtámadásával. Nagyon naívnak kell lenni ahhoz, hogy valaki azt gondolja, hogy ha oroszok Ukrajnát lenyelik, vagy meghódítják, akkor ezzel befejezetnek tekintik a történetet. Egyébként érdemes megnézni, Putyin mit nyilatkozott erről. Nem, természetesen nem. Mindenkinek föl kell készülni arra. Ezt látjuk is például, hogy Lengyelország már a GDP-nek majdnem az 5%-át költi védelmi célokra, és minél közelebb vagyunk földrajzilag Oroszországhoz, egy-két ország, Magyarország például kivételével, annál jobban értik ennek a veszélyét. Magyarán kalapács és küllő közé került Európa, és ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy olyan kényszerítő erő van, ami egy teljesen merőben más helyzetet teremt ahhoz képest, ami korábban volt. Most már nem szalompolitizálásról van szó, hanem igenis a saját bőrünkre megy a játék, és az európai társadalomban, amikor felméréseket végeznek, hogy ki számára mi fontos, egyre magasabbra kúszik a prioritási listán az európaiak biztonsági, szorongása a biztonságuk iránt.
Milyen konkrét tervek vannak, és ennek a kialakításában mennyire egységesek a tagállamok, hiszen ahogy te is említetted, ugye a NATO költségvetéséből is, és a saját védelmi politikára fordított hazai költségvetésben is eltérőek a tagországok, hiszen például a lengyelek vagy a baltiak épp Oroszország közelsége miatt sokkal több pénzt fordítanak a saját védelmükre. Tehát ők mondhatják azt, vagy gondolhatják azt, hogy ők már annyi pénzt tettek ebbe bele, hogy ideje a többi tagállamnak beletennie a magáét.
Igen, ugye azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, hogyan tudjuk rávenni azokat az országokat, amelyek földrajzilag nagyon távol esnek a veszélyzónától, ugye a kockázatos területtől, ami nem ugye Kelet-Európára vonatkozik, inkább nyugatabbra, illetve hogy ne felejtsük el, azért az Európai Uniónak vannak semleges tagja is, ugye Írország például nem tagja a NATO-nak, tehát 23 olyan Európai Uniós tagállam van a 27 közül, amelyik tagja is a NATO-nak. Tehát nem mindenkire vonatkozik ez egyformán természetesen. Ausztriát is ugye ide lehetne sorolni. Ugye nagyon nem könnyű feladat ezek országok között természetesen létrehozni egy közös nevezőt, amit mindenki úgy gondol, hogy van egy közös érzékelés, egy közös veszélyérzet, és erre közös válasz kell. Úgy gondolom egyébként, hogy mostani helyzetben természetesen ez nem lehetetlen, ez egy újfajta konszenzust kell felépíteni, az újfajta konszenzust viszont teljesen másfajta hozzáállásnak kell szerintem öveznie. El kell indulni egy olyan úton, ami először is szerintem felméri azt, hogy Európának leltárba veszi azt, hogy Európának milyen helyzetben van most, ebben a helyzetben. Ugye természetesen milyen képességekkel rendelkezünk, mert ez gyakran elhangzik, hogy az európaiak külön-külön nem szükségszerűen, nem költenek szükségszerűen kevesebb pénzt a saját védelmük, mint az Egyesült Államok, vagy pedig az Oroszország, bár Oroszországnál most a GDP 40-50%-át is elérik a háborús kiadások, tehát ezt most ezzel nem lehet összehasonlítani, és erre nincs is szükség, sokkal nagyobb a GDP-nk, mint Oroszországnak, tehát erre nincsen szükség, de ennek ellenére azt mondom, hogy a kiadásaink nem feltétlenül az a probléma a kiadásokkal a mennyiség, de az is az utáni, mostani új fenyegetések közepette, igen, sokkal fontosabb a minőség, hiszen nagyon változott a háború jellege is, és ilyen szempontból Európa nem kényelmes, de Európa egy kicsit kellemesebb helyzetben van, hiszen az orosz-ukrán háború nagyon sok tanulságot tartogat számunkra, hogy az új háborúkat, a kor háborúit milyen eszközökkel, milyen taktikával, milyen technológiákkal vívják.
És akkor térjünk rá a konkrét eszközökre. Melyek a konkrét javaslatok, amelyek az asztalon vannak? Mi az, amivel lehetne bővíteni, egyáltalán megalapozni az össz-európai védelmi költségvetést?
Azt hangsúlyoznám, hogy ha lesz konkrét vázlat, mert még ott tartunk egyelőre, hogy még nincs összerakva ez a terv, az egy fehér könyv lesz, védelmi politikai fehér könyv, amit az Európai Bizottság a következő egy-két hónapban fog majd közzétenni, bemutatni. Ez márciusra várható, és tulajdonképpen valamennyi fontos kérdésre majd választ kell adnia. Arra, hogy hol vannak például hiányosságok az Európai Unió részéről, arról beszéltünk ugye, hogy hogyan vívják az új fajta háborúkat, akkor nyilvánvalóan felmerül a kérdés, vajon drón technológiában Európa élen jár-e, erre kell rengeteg pénzt költeni. Ezek már el is indultak, ezek a folyamatok egyébként Magyarországon is, ha jól megnézzük, mindenki drónokat gyárt, de ugye nem véletlenül milyen drónokat gyártunk, most már inkább erről van szó. Mindez a mesterséges intelligencia, hogyan alkalmazható a haderőnye, stb. Tehát ez lesz egy ilyen része a dolognak, hogy leltárkészítés, hogy mik a hiányosságok, és ezek a hiányosságokat hogyan tudjuk pótolni. Lesz egy másik része a dolognak, az arra vonatkozik majd, hogy hogyan viszonyuljon egymáshoz három dolog. Az egyik az, hogy a nemzeti építkezés, tehát a nemzeti iparok, védelmi iparok és kapacitások felépítése, hiszen alapvetően továbbra is a nemzeti költségvetésekből fogják előteremteni a pénzeket, amik szükségesek erre. Milyen projektekbe kell beszállni majd az Európai Uniónak? Nyilván olyan projektekről van szó, akár a költségvetésnek, amelyet egy vagy két ország nem lesz képes teljesíteni. És a harmadik fontos kérdés pedig az, hogy mindez hogyan viszonyuljon a NATO-hoz. Hiszen azt el kell kerülni, hogy Európa egy olyan önálló védelmi képességet fejleszten ki, ami például nem szinkronizál a NATO-val. Hiszen a NATO-ban nem kell kiemszolni, hogy kétszer fizessünk ugyanazért. Ezeket a dolgokat fogja többek között ez a fehér könyv majd kezelni, miközben majd arra is rá fog mutatni, hogy milyen finanszírozási eszközökre lehet majd számítani, tehát milyen pénzeket tudunk bevonni mindannak érdekében, hiszen itt sok pénzről lesz szó, hogy előre tudjunk ebben tényleg érdemileg és hatékonyan tudjuk fejleszteni a védelmi képességeinket.
Vannak-e konkrét javaslatok? Vannak-e olyan javaslatok, amelyek az elmúlt évtizedekhez képest újítások, mások, új perspektívát vetít fel?
Mindig vannak tagállami, mondjuk így nevezük így inputoknak, tehát a tagállamok egy része mindig ír egy levelet, amiben felhívja a figyelmet, hogy erre és erre a dologra kellene figyelni. Vannak egyébként ilyen javaslatok az asztalon, elég sok van, és nem is feltétlenül újak, hiszen az Európai Uniónak már van egy védelmi ügynöksége, az EDA, amelyik tulajdonképpen éppen azért hoztak létre, hogy ezeket a különböző, több mint egy tagállamra vonatkozó kezdeményezéseket, védelmi kezdeményezéseket, mondjuk például úgy, hogy katonai mobilitás erősítése, hogyan tudnak minél gyorsabban felsorakozni, mondjuk a keleti végeken, az európai haderő egy gyors hadtest létrehozása. Ezeknek a például a repülő eszközöknek a beszerzése, közbeszerzése, akár Európai Uniós pénzből is. De hogy a legújabbakat említsem, van egy közös lengyel-görög kezdeményezés, ez pedig pont arra vonatkozik, hogy izraeli mintájára létrehozzanak egy pajzsot, egy ilyen légvédelmi pajzsot Európa fölött. ami pedig pont arra vonatkozna, hogyha a rakéta támadások érnék Európát, akkor Európa valamennyi része megfelelően védve legyen egy ilyen légvédelmi pajzs által. Én úgy gondolom, hogy ez lesz például az egyik olyan terv, ez már most így azért látható volt, amely az első projektek között fog szerepelni, ami prioritást fog élvezni. Emellett még lesznek nyilvánvalóan nagyon fontos Európa számára, hogy képes legyen a lőszergyártását. Ezt Ukrajna kapcsán láttuk, aztán ígértünk nekik 1 millió lőszert, amit most már teljesítettünk, de a sebesség nem volt elég gyors, sajnos. És nyilvánvalóan ezt össze kell rakni egy bizniszmodellel, egy üzleti modellel. Mert hogy az a probléma, hogy az európai védelmi ipar arra vár, a cégek, védelmi cégek, hogy megkapják a megrendeléseket. Ugye ez nem egy piac, és akkor itt egy újabb képet, újabb tényezőt hozok be a képbe. Az Európai Uniónak van egy belső piaca. Ez a belső piac viszont a védelmi piacot illetően nem működik egyelőre. 27 nemzeti védelmi piacról van szó, amelyek nagyon fragmentálódtak, szét vannak töredezve. Ezeket kell egy egységes belső piacba közbeszerzéseken keresztül behozni, hiszen csak ez lesz majd, ez fog jelenteni hozzáadott értéket, és arra választ, hogy hogyan tudjuk a lehető legkevesebb, a költségek óriásiak lesznek, de gondoljunk bele abba, hogy a költségeket lehet azért racionalizálni, csökkenteni. De mind ezekre a kérdésekre kell majd választ adni a következő, adok a fehér könyvnek, és aztán a fehér könyvből kiindulva június környékén elérkezhetünk egy olyan pontra, amikor már a politikai döntéseket is meg kell majd hozni, beleértve a finanszírozást is.
Ez azt is jelenti, hogy ugye közben megkezdődött már a gondolkodás az új költségvetési ciklusról is, az európai összköltségvetési ciklusról, ami ugye a következő 7 éves ciklus. Ki lehet ezzel, ennek a tervezésével várni ezt, vagy ennek párhuzamosan, vagy előbb már meg kell születnie?
Igen, hogyha az Európai Unió komolyan veszi azt az ígéretét, hogy nagyobb biztonságot nyújtson a saját polgárainak, a saját állampolgárainak, akkor ez nem várhat a következő költségvetési vita vége ezzel. Azért sem várhat, mert ugye az nem várhat, annak az eredménye 2027 végénél korábban nem lesz, márpedig akkor már elpazaroltunk ugye újabb 2 évet. Ebből az is következik, hogy vagy a védelmi politikának egy önálló európai védelemnek a létrehozását függetleníteni kell a költségvetési folyamatoktól. Ami nem azt jelenti, hogy a következő több éves, 7 éves mondjuk keretköltségvetésben a védelmi kiadásokat nem kell növelni. Növelni kell majd természetesen, de azt is látni kell, hogy annyival nem fog az Európai Unió költségvetése növekedni, hogy mindenre legyen pénz, hiszen ott éppen elég éhes száj van, gondoljunk az európai gazdákra, gondoljunk a szociális kiadásokra, gondoljunk például a kohéziós politikára, a felzárkóztatásra. Csupa olyan dolgot említettem, hogy Magyarország számára is fontos. Ezért az európai védelmi politikát egy saját finanszírozási modellel kell létrehozni, ami magába foglal majd olyan elemeket, például, hogy a tagállamok olyan célokat tűzenek ki, ja, eddig 2% a GDP 2% volt a NATO-ban a hivatalos cél. Trump most már azzal ijeszgeti az európaiakat, hogy 5%-ot kér, ugye ennek egyelőre csak Lengyelország képes talán megfelelni, és aztán a következő az lesz, hogy az Európai Beruházási Bank az egy ilyen mágikus eszköz az Európai Unió kezében, hiszen azt jelenti, hogy a bank az képes nagyon kedvezményes, kiváló hitelbesorolásra rendelkezik, kedvezményes hiteleket felvenni, és ezeket továbbadni. Az Európai Beruházási Banknak viszont nagyon kevés tapasztalata van az ilyenfajta finanszírozásban, ezt ki kell fejlesztenie, és növelnie kell a finanszírozást, ez benne a pakliban, de csodát nem lehet azért várni ettől sem. Aztán a harmadik az, hogy amit Ursula von der Leyen szintén nemrég egy pár nappal ezelőtt ezen a sajtótájékoztatón, az Európai Uniós csúcsot követte, megemlített, hogy az európai bankokat is valahogy bele kell vonni a folyamatba, ösztönözni kell arra őket, hogy finanszírozzák a védelmi piacot. Magyarán meg kell teremteni azt a modellt, ami például, hogy a védelmi ipar, európai védelmi ipar ne csak várakozzon, várja azt, hogy mindegy, aki lesi a falatokat, hogy a szájába repüljön ugye ez a sült galamb, és nagy megrendeléseket várja Európától, hanem létrehozzanak egy piacot, egy piaci alapokon működő rendszer legyen, miközben óriási nagy közpénzeket és magánpénzeket kell ebbe a rendszerbe belerakni.
Gyévai Zoltán, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója, köszönöm szépen, ez volt a Messziről jött ember, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.